Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk.
Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat. De ő így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket. Békesség nektek! Tamásnak pedig ezt mondta. Nyújtsd ide az ujjad, s nézd a kezem. Nyújtsd ki a kezed, és érintsd meg oldalam. Ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt. Én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki. Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csoda jelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Ahogy engem küldött az Atya, úgy küldelek titeket. Vegyétek a szent lelket, és bocsássatok meg. Lerövidítve erről szeretnék most beszélni, a megbocsájtásról, de most kivételesen el szeretnék egy kicsit rugaszkodni a közvetlen szentírási szakaszunktól és történettől, hanem sokkal inkább azt venném most alapul, hogy a megbocsájtással összefüggésben milyen kételyekkel, nehézségekkel, elakadásokkal, problémákkal és indulatokkal szoktatok hozzám fordulni, és hogy milyen megjegyzéseket, kérdéseitek és kételjeitek szoktak fölmerülni. Úgyhogy most nem a Szentírás szövegét szeretném alapul venni, hanem a tiéteket. Vagyis azt, ahogyan ti megfogalmazzátok ezt és azt a nehézséget, és ezekre szeretnék most valamiféleképpen reagálni. Az első gondolat így szól, hogy a megbocsájtás egy folyamat, de erről majd később egy picit részletesebben, de most a mondatnak a második része az érdekesebb. Mégpedig a megbocsájtás egy olyan folyamat, amely mellett még másik két folyamat is zajlik az emberi lélekben. Az első maga a megbocsájtási folyamat. A második, hogy a megbocsájtással együtt miközben valami sérelem ért bennünket, ezért van egy gyógyulási folyamat is. És a harmadik folyamat pedig, hogy a megbocsájtás és a gyógyulással összefüggésben, de sokszor nem teljesen párhuzamosan, zajlik egy harmadik folyamat, ez pedig a kibékülésnek a folyamata. Akkor és abban az esetben, hogyha lehetőség van arra, vagy realitás van annak, hogy a megbocsátás folyamatának részeként is valamiféle kibékülésnek a realitása megjelenjen. Ez három folyamat. És ezt a három folyamatot nagyon érdemes megkülönböztetni, mégpedig a következő miatt. A megbocsátás tehát egy folyamat, ami eltarthat 2 másodperc és 50 év között bármennyi ideig, eltarthat addig, ameddig a Földön élek, de a másik folyamat, hogy meggyógyulok-e, nem egyszer az a realitás, hogy valaki reálisan azt mondja, hogy én megbocsájtottam, mert nekiláttam a megbocsájtás folyamatának, és ezért én abba az irányba viszem az életemet és a belső törekvéseimet, hogy szeretnék eljutni a megbocsájtás végére, tehát én a megbocsájtásban vagyok, de lehetséges, hogy valaki egy olyan súlyos fájdalmat, sérelmet, igazságtalanságot szenvedett el, hogy a szó szoros értelmében sosem gyógyul meg. Miközben ő lehet, hogy megbocsájt, vagy megbocsájtott, és mégsem gyógyult meg. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert sokan, akik érzik, hogy egy seb még mindig fáj, nem egyszer fölteszik ezt a kételkedő kérdést, hogy akkor én megbocsájtottam? Hát ha megbocsájtottam, nem kellett volna meggyógyulnom? A helyes válasz, vagy meggyógyulunk, vagy nem. Tehát, hogy meggyógyulok, az nem föltétele annak, hogy meg is bocsájtottam. És a harmadik itt is milyen fontos a megkülönböztetés. Sokan azt gondolják, hogy akkor bocsájtottam meg, és hogy a megbocsájtásnak az föltétele, hogy mondjuk a tettessel kibékülök. És ha kibékülés megtörtént, akkor mondhatom azt, hogy megbocsájtottam. És ez sincs így. Mert éppenséggel elképzelhető, hogy valaki mondjuk bántalmaz engem, sőt az a kapcsolat egy bántalmazó kapcsolat, és nem látjuk a lehetőségét és a reményét annak, hogy a bántalmazó a bántalmazással fölhagyjon, ebben az esetben én megbocsájthatok neki, és mondhatom azt, hogy nem kívánom a kapcsolatot vele fönntartani. És a kettő minden nehézség nélkül megtörténhet egymás mellett. Ezért a szó szoros értelmében vett kibékülés, tehát hogy a kapcsolat helyreállítása nem föltétele a megbocsájtásnak. Milyen szörnyű is lenne az, hogy én azt kelljen gondolnom magamról, hogy akkor juthatok el csak a megbocsájtásig, ha adott esetben visszamentem egy bántalmazó kapcsolatba, ahol engem már aznap megint bántalmazni fognak. Tehát a megbocsájtásnak nem föltétele a kapcsolat újra fölvétele. Sőt, az is realitás lehet, hogy valaki megbocsájt és megbocsájtott, miközben a bántalmazóval soha többet nem akar találkozni. A második gondolat így szól, akkor tehát most nézzük a megbocsájtásnak mi a föltétele, mert az előző kettő nem. A megbocsájtásnak viszont föltétele a szabadság. Ebből pedig az következik, hogy az embernek joga van nem megbocsájtani. Ez lehet, hogy most nagyon furcsán hangzik, de miért fontos ez? Mert a megbocsátás legegyszerűbb meghatározása valami ilyesmi, hogy az ember az igazságtalanságot elszenvedve a jogos bosszújától eltekint. Tehát jogos lenne azt mondani, hogy ennek az eseménynek, cselekedetnek, bántalmazásnak, igazságtalanságnak valamilyen következménye kellene, hogy legyen. És valaki azt mondja, hogy én a magam részéről eltekintek ettől. De ez akkor lehetséges, ha én szabad vagyok, és szabadon úgy döntök, hogy megbocsájtok. Tehát ha én szabadon tudok csak megbocsájtani, mert az megbocsájtásnak lényege, hogy nem kényszer alatt történik, hát akkor abban benne van az is, hogy jogom van nem megbocsájtani. Nyilvánvaló, hogy mi abba az irányban vagyunk, hogy tudjuk, ismerjük ezt a jogunkat, és szeretnénk megbocsájtani. A következő így szól, hogy milyen gyakran hallom ezt a fölvetést, nem bocsájtottam meg, mert annak lehet megbocsájtani, aki bocsánatot kér. A válaszunk pedig így szól, a megbocsájtásnak nem föltétele, hogy így mondom egyszerűen a tettes bocsánatot kérjen. nem föltétele. Képzeljük el, milyen rettenetes igazságtalanság volna az áldozat felé, hogy például én szeretnék megbocsájtani, mert azt mondom, hogy nekem sokkal, hát sokkal jobb lenne egy megbocsájtásban élnem, mint haraggal vagy bosszúvágyjal, és én nem tudnék megbocsájtani azért, mert te nem kértél tőlem bocsánatot. Na, ez lenne csak az igazságtalanság. Ezt úgy mondhatjuk, a megbocsájtás egy emberes munka. A megbocsájtás az áldozatnak a lehetősége. Az egy másik kérdés, hogy ha valaki bocsánatot kér tőlem, könnyebb lesz nekem megbocsájtani. Ez egész biztos, vagy nagy valószínűséggel így van. De a megbocsájtásnak nem föltétele, hogy a tettes bocsánatot kérjen. A következő, hogy a megbocsájtást sokan összekeverik, vagy összemossák, nem rossz szándékból, természetesen azzal, ahogyan ezt így szoktuk kifejezni, hogy spongyát rá. Felejtsük el. Nem történt semmi. Na ez a három minden megbocsájtás. Mert a megbocsájtásnak, miután az egy folyamat, éppenséggel, hogy nem elfelejtjük, hanem azt, ami velem vagy köztünk történt, azt átdolgozzuk és átgyúrjuk, és abból a pusztán pusztító sérelem, amit itt őrzök, abból lesz valami más az emberi szívben. Tehát már csak azért sem kell elfelejtenem, mert átmentem egy áldott folyamaton, aminek a gyümölcseiből én is, a másik is, vagy a kapcsolat is táplálkozni tud. Tehát nem kell elfelejtenünk. Az egy másik kérdés, hogy megteheti valaki azt a megbocsájtásban, hogy nem emlékszik rá vissza. Hát azt mondom, hogy egyáltalán nincs gusztusom minden nap ezt az eseményt fölidézni. Hát köszönöm szépen, tudatosan el tudom dönteni, hogy én erre akarok emlékezni, vagy nem. De itt van az emlékeimben, nem kell elfelejtenem, de tudatosan nem hozom ezt újból és újból elő, mert már ilyen értelemben is túl vagyok rajta. A következő, hogy akkor most csak egy mondat erejéig, tehát akkor a megbocsájtás egy folyamat, és ennek miért van jelentősége? Azért, mert a megbocsájtási folyamat hullámzásokkal és visszaesésekkel szokott történni, főképpen, ha nagyon nagy a sérelem. A megbocsájtási folyamat az nem egyenesvonalú és töretlen, hanem néha visszacsúszunk valahova oda, ahol azt hittük, hogy azt már régen meghaladtuk. Ilyenkor sokan kérdezik, hogy akkor mikor lesz ennek vége? Akkor most már sose jutok ezen túl? Az a jó hírünk, hogy de minden további nélkül túljuthatunk, természetes a visszacsúszás, a visszaesés, és természetes a hullámzás is. A következő gondolat így szól, hogy miután a megbocsájtás folyamat, ezért van benne legalább két olyan elem, amely elsőre úgy tűnik, hogy ha az megjelenik bennünk, az akadálya lesz a megbocsájtásnak. Az egyik a harag, az indulat, sokszor a pusztító indulat. Beleértve a bosszúvágyjal is. Az a jó hírünk, hogy miután az emberi lélek a természet gyermeke is, ezért aztán, hogyha megjelenik a harag, az egyrészt természetes, normális, jogos és érthető. A harag nemhogy nem akadálya a megbocsájtásnak, hanem egy alapos megbocsájtásnak inkább föltétele, mégpedig azért, mert a haragban van az az erő, amire szükségünk lesz, hogy végig küzdjük magunkat a fájdalmunkon. Márpedig ahhoz sok erőre lesz szükségünk. Tehát a harag nem akadály, hanem a haragot, mint erőt fogjuk tudni használni, irányítani és jó irányba terelni. Vagyis a haragot nem a bosszú irányába akarjuk elvinni, hiszen a megbocsátás egy folyamat, aminek az irányát kijelöltük. De a haragot tudjuk használni erőként. És a második, amit sokan úgy gondolnak, hogy ez nem szabad, és tilos, és jaj, ezek a bosszú fantáziák. Amikor valaki egy nagyon komoly sérelemben van, vagy nagyon friss a sérelem, megint csak a lélek szinte teljesen természetesen elkezd fantáziálni azon, hogy adom vissza, hogy majd, ha legközelebb találkozunk, hogy azt nem viszi el szárazon, hogy majd megnézheti magát. A jó hírünk itt az, hogy a bosszú fantáziák megjelenése sem akadályozza a megbocsájtást, mert a bosszú fantáziáknak is van funkciója, mégpedig az, hogy fölidézi bennünk a szabadságunkat, hogy milyen sok mindent tudnánk csinálni. És miután a megbocsátás egy folyamat, és kijelöltük az irányát, természetesen ezeket a bosszú fantáziákat nem valósítjuk meg, de föl tudjuk használni, mint a haragot arra, hogy tápláljuk annak a tudatát és meggyőződését, hogy mi mindent tudnék én csinálni. Na most, ha ennyi mindent tudnék csinálni, akkor akár meg is bocsájthatok. Hogy akkor akár egy olyan folyamatot is tudnék vinni, ami nem a bosszúban csúcsosodik majd ki. Tehát nem arról van szó, hogy nem volt mit csinálni, hogy nincs más választási lehetőségem, hogy amilyen az adjon Isten, olyan akkor a fogadj Isten. Megyek tovább. A következő, hogy a megbocsájtási folyamatban lesz egy helyzet, vagy egy időszak, amikor érdemes lesz megkülönböztetnünk azt, hogy meg tudok bocsájtani, de nem akarok, vagy nem is tudok megbocsájtani még. Illetve, hogy a megbocsájtás folyamatának annyira az elején vagyok, hogyha fölmerül ez, hogy most akkor én szabadon megbocsájthatnék, jön egy belső hang, és azt mondja, nem. Mikor szoktátok nekem mondani, hogy Feri, nem tudok neki megbocsájtani. Majdnem mindig visszaszoktam kérdezni, hogy ez tényleg azt jelenti-e, hogy nem tudsz, vagy azt jelenti, hogy nem akarsz. A kettő nem ugyanaz. Amikor nagyon fáj a lélek, akkor egy ideig, akár a megbocsátás folyamatának a részeként is élhetem azt át, hogy nem akarok. És azt is, hogy ebben a pillanatban azt hiszem, nem tudok. Jálics Ferenc, aki megjárta a börtönt ártatlanul, bekötött szemmel, mentek a napok, és vitték el körülötte az embereket kivégezni. És végül körülbelül 100 emberből, akit ártatlanul bebörtönöztek, 2 élték túl. És ez a jezsuita szerzetes, amikor előkerült a megbocsájtás témája, akkor egy hölgy azt mondja neki, ugyan mit tudja maga mi az, hogy megbocsájtani. És erre Jálics Ferenc azt mondta neki, asszonyom, nekem a megbocsájtás 14 évembe került. Hát a 14 év folyamatnak lehet néhány napja, hogy valaki azt mondja, nem akarok, de azt hiszem nem is tudok. Hogy lehet egy olyan időszak, amikor készül a lélek, hogy tudjon is. Ezért nem egyszer úgy van, hogy előbb-utóbb elérkezünk oda, hogy már tudok, de nem akarok. És a második lépés az, hogy tudok is, és akarok is. Ezért érdemes a kettőt megkülönböztetni, hogy ne csapjuk be magunkat. Mert lehet, hogy már tudok, de valójában ott tartok, hogy nem akarok. Akkor lépjünk ide. Mi az, ami miatt valaki azt mondja egy ideig, hogy nem akarok megbocsájtani? Ezt sem volna érdemes rögtön lesöpörnünk az asztalról, mert amikor valaki ezzel a szabadságával úgy akar élni, hogy nem akarok megbocsájtani, annak is általában valamilyen funkciója van. Mi ez? Mondok néhányat, például az illetőnek annyira fáj a sérelem, hogy azzal, hogy azt mondja, hogy nem bocsájtok meg, saját magát védi. Azzal, hogy nem bocsájt meg, egy ideig képes távolságot tartani a tettestől. Képes önmagát megerősíteni azzal, hogy azt mondja, hogy de igenis eldönthetem, hogy nem. Vagy például egy kapcsolatban, ami továbbra is zajlik, amikor valaki azt mondja, hogy nem akarok megbocsájtani, ez nem egyszer egy üzenet a kapcsolatban a másik félnek. Ezzel próbál üzenni arról, hogy fogd már föl, hogy ez nekem mennyire fájt. Vagy vedd észre, hogy ezt soha többet ne csináld meg velem, mert ezzel nem tudok így tovább együtt élni. Vagy üzenet arra nézve, hogy ha te ezt csinálod velem, akkor ez a kapcsolat tönkre meneteléhez fog vezetni. Tehát finoman és óvatosan mondom, nehogy félreértsük ezt. Amikor valaki a folyamatban ott tart, hogy nem akarok megbocsájtani, ennek sokszor valamilyen reális funkciója és célja van, de kétségkívül lehetséges az, hogy valaki ennél a szakasznál elakad. Az akkor egy elakadás lesz. És ezért jó esetben ezt a szakaszt, amikor valamilyen oknál fogva nem bocsájtunk, meg ki tudjuk nőni, és tovább tudunk jutni. A következő, hogy a megbocsájtás folyamatában lesz egy döntő pillanat, amikor szükséges az, hogy döntést hozzunk, hogy most már tudok is, és akarok is, és most el is döntöm, hogy megbocsájtok. Mert sokan a döntést próbálják megspórolni, akkor viszont az fog történni, hogy nagyon kiszolgáltatott leszek azoknak az érzéseknek, indulatoknak, fájdalmaknak, sebeknek, amelyek bennem hullámzó módon mennek. Akkor túlságosan is a folyamat az érzéseim alapján megy vagy akad el, ezért amikor már tudok és akarok megbocsájtani, szükségesnek tűnik egy döntést hozni, ami nagyon meg fogja erősíteni az irányt és a folyamatot. A következő, hogy a megbocsájtás sokféle oknál fogva történhet meg. Mikor már tudok és akarok és döntöttem, egyszer csak eljuthatok oda például, első csoport, hogy azért akarok megbocsájtani, és ezért döntöttem így, mert én magamat nem látom egy bosszúálló embernek. Hogy én egy rendes ember akarok lenni, vagy én egy jó ember akarok lenni, és nekem az önmagamról alkotott képpel nem fér össze az, hogy én egy bosszú álló legyek. Hát az illető azért bocsájt meg, mert ő magában többet lát, mint valakit, aki most bosszú szomjal éli az életét. Az is lehetséges, hogy a másik miatt bocsájtok meg, azt mondom, de hát szeretem őt. Hát ez egy egyszeri alkalom volt. Hát ő is tökéletlen, és... Tehát a másik személyének a fontossága lehet olyan erős, hogy azt mondjam, hát ő miatta nekilátok és megbocsájtok. De az is lehetséges, hogy valaki azt mondja, nekem a kapcsolat olyan fontos. Mondjuk, akitől a sérelem értő a férjem vagy a feleségem, az anyám vagy az apám, esetleg a gyerekem. És azt mondom, de hát ezek nekem életre szóló kapcsolatok. Most a meg nem bocsájtással ezt a nagyon fontos elemi kapcsolatot tüntetném akkor el. Hát ezt nem akarom, nekem a kapcsolat van olyan fontos. És természetesen lehetnek nagyon világos és határozott spirituális okai. Transzcendens okai, hogy valaki miért bocsájt meg, de erről majd a végén egy pár mondat. A következő, akkor a folyamatot úgy is leírhatjuk, hogy eljutok onnan, hogy ő követett el ellenem egy igazságtalanságot. És még én fáradozzak a megbocsájtásért, és még én adjak neki valamit, még én melózzak ezen. Hát ez kétszeresen igazságtalan. Van a sérelmem, és még akkor én tegyek gesztusokat meg én. Innen indulunk, és hova jutunk? Oda, hogy egyszer csak a folyamatban valaki fölismeri azt, hogy, mert mondhatjuk azt, hogy ez igazságtalan kétszeresen is, ám de én nekem egyre rosszabb, hogy nem jutok el a megbocsátásnak a vége felé. Hogy engem tesz tönkre a haragom. Hogy a bosszú vágyam, a bosszú fantáziáim, a gyűlölködésem, a haragom, a fájdalmam, a gyászom, hogy ez az én életemet mardossa már. És egyszer csak onnan, hogy nem kapsz a megbocsátásból, eljutok oda, hogy én magammal jót szeretnék tenni. Hogyha másért nem, hát magamért megteszem, mert úgy nekem jobb az élet. És rengeteg energiát fogok spórolni jobb dolgokra, mint hogy fönntartsam a gyűlöletemet, ami rengeteg energiát fog elvinni. A következő, hogy mi akkor a belső kulcsa annak, hogy valaki képes a megbocsájtásra? Az első, hogy egyszer csak fölismerem magamat, hogy több vagyok, mint áldozat. Nem csak áldozat vagyok, ezért nem csak áldozatként reagálhatok. Több vagyok, mint áldozat, mert egy ember vagyok, elvehetetlen emberi méltósággal, és Isten gyermeke vagyok, és nagyon sokakat tudok szeretni, és engem is szeretnek mások, több vagyok, mint áldozat. És amikor az ember fölismeri magáról, hogy több vagyok, mint áldozat, akkor a saját lelkünkben fölismerünk nagyon sok erőt, nagyon sok szépet, ahonnan a megbocsátás sokkal könnyebben létre tud jönni. Második belső kulcsa a megbocsátásnak, hogy egyszer csak fölismerem azt, hogy a tettes is több, mint pusztán csak tettes. Persze velem szemben azt ő úgy csinálta, és én dühös vagyok, tehát most nem elsikáltuk azt, ami történt, nem spondját rá, de egyszer csak fölismerem azt, ami például a kriminálpszichológia egyik alapmondata, a tettes valamikor jó eséllyel áldozat volt. Attól ő még itt tettes. Attól ő még itt bűnt követett el. De egyszer csak, mikor elkezdem az úgynevezett tettest már nem csak tettesnek látni, ami tényleg egy tágabb realitás, az nagyon segítheti a megbocsátást, mert akkor a másik személyében is látok olyasmit, amit értékesnek tudok fölismerni. És a következő, ez a harmadik belső motívum, hogy a kapcsolatot is többnek láthatom, mint pusztán csak mondjuk egy bántalmazó kapcsolat. Itt pedig fontos megjegyeznünk azt, hogy mi az, hogy bántalmazó kapcsolat. És mi az, hogy egy kapcsolatban történt bántalmazás, mert az nem ugyanaz. A bántalmazó kapcsolatról akkor beszélünk, ha ott a tettes és áldozat szerepei fixek. Mindig valaki a tettes, és mindig valaki az áldozat, tehát mindig van egy valaki, és ő bántalmaz, és a másik mindig áldozat. Onnan tudjuk, hogy a kapcsolat bántalmazó, hogy a tettes a saját tettéért nem vállal felelősséget. A harmadik, hogy nem csak, hogy nem vállal felelősséget érte, hanem az áldozatot okolja azért, amit ő tettesként vele tesz. A tettes a bántalmazó kapcsolatban nem tanúsít megbánást, nem tanúsít belátást, továbbra is az áldozatot vállalja, nem bánja, nem kívánja jóvá tenni, a magatartását helyesnek és indokoltnak tartja, és a magatartása rendszeresen ismétlődik. Nagyon egyszerűen leírtuk, mi az, hogy bántalmazó viszony. És az egész más műfaj, mint amikor van egy kapcsolat, és a kapcsolaton belül megtörténik egy bántalmazás. Az nem ugyanaz. És onnan tudjuk, hogy nem ugyanaz, hogy a bántalmazó személy bánja, próbálja jóvá tenni, a tettét elismeri és beismeri, és felelősséget akar érte vállalni, a kapcsolatot jóvá akarja tenni, nem ragozom, egyszeri eset és nem rendszeresen ismétlődő, kizárólag alkalomszerű, de a megbocsátás folyamata szempontjából, és most hadd utaljak ide, a meggyógyulás és a kibékülés szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy ez egy bántalmazó kapcsolat, vagy egy kapcsolatban történt valamiféle bántalmazás. Az nem ugyanaz. Megyek tovább, és itt már a vége felé járunk. Ez pedig sokan kérdezték már tőlem, hogy mindenki tud megbocsájtani? Hát itt állandóan ti papok mondjátok, hogy bocsássatok meg, és ha én nekem nem megy. El kell ismernünk, hogy alkati kérdés is, hogy valaki könnyebben vagy nehezebben bocsájt-e meg. Ez ténylegesen így van. Azok a személyek, akik eleve hajlamosak másokat rossznak látni, magukat jónak, nehezebben bocsájtanak meg. Hiszen egy ilyen rettenetes nagy sérelemnél annyira rossznak látom a másikat, és én magamat meg annyira jónak, hogy hát szinte őrültségnek tűnik, hogy még most meg is bocsássak egy ekkora gazembernek. Tehát aki általában hajlamos magát jónak látni, és másokat rossznak, ő neki nehezebb lesz megbocsájtani. Aki magával kapcsolatban nem szívesen ismer el negatív részeket, vagy neked magadnak is nagyon nehéz a bűnbánattartás vagy a gyónás, neked nehezebb lesz megbocsájtani másoknak is. Tehát igen, az a válaszunk, hogy nem egyforma lehetőséggel, készségekkel állunk neki a megbocsájtás folyamatának. Van, akinek könnyebb, és van, akinek tényleg nagyon-nagyon nehéz. És akkor most a záráshoz néhány mondat. A spiritualitás, mint a megbocsátás erőforrása, illetve a megbocsátás, mint a spiritualitásnak a kifejeződése és része. Hogyan jelenik meg akkor előttünk? Az első gondolat ez így szól, hogy amikor lemondok az ösztönös igazság érzetemből fakadó bosszúról, amihez mondhatnám, hogy emberi számítás szerint jogom van, akkor létrehozhatom az igazságosságot és a jogosságot a következő kép, nem bosszú révén, hanem azáltal, hogy ami a sérelemben megjelent, mint valami tagadás, hogy te veled ezt meg lehet csinálni, te egy senki vagy, hogy veled én bármit megtehetek, te nem számítasz embernek, és most nem ragozom, hogy én kiállok, és az életemmel bebizonyítom, hogy én ember vagyok. Nem akármilyen ember vagyok, hanem egy olyan valaki, aki sok jót tud tenni. Ez pedig azt jelenti, hogy érdekes módon az igazságosságnak az egyensúlya az emberi lélekben nem csak azáltal tud helyre állni, hogy adtam és kaptam és adtam, szemet szemér, fogat fogér, tett és bosszú, hanem azáltal is, hogy az esemény azt mondja, hogy te egy senki vagy, nagyon sűrűn mondom, és én az egész életemmel azt bizonyítom, hogy nem vagyok senki, hanem egy ember vagyok emberi méltósággal, aki nehéz helyzetekben is tud helyesen cselekedni, és így bennem létrejött az igazságosságnak egy spirituális magassága és szépsége. Mert az egyik oldalon ez van, a másik oldalon pedig az én szabad, nagyszerű tetteim. A következő, hogy mi az, ami a spiritualitásból még erőforrás lehet? Hogy egyszer csak azt mondom, hát várjunk csak, az igaz, hogy mondjuk te megbántottál engem, és most én vagyok az áldozat. Mondjuk köztünk ki létrejött egy diszonancia, de ha Isten is része az életemnek, mondjuk most így egyszerűen, hát Isten meg én nekem szokott nagyon sokat megbocsájtani, és ott is van egy ilyen jelleg. És valaki egyszer csak azt mondja, hogy hát ahogy Isten megbocsájt nekem, akkor én úgy bocsájtok meg neked, hogy az egyensúly, az igazságosság és a jogosság úgy is létrejöhet, hogy Isten megbocsájt nekem, és én megbocsájtok neked. És az egy egyensúly. Hogy az Istennel való kapcsolatomban én is kiszolgáltatott vagyok, mert ha te nem bocsájtasz meg, mi lenne velem? És most ebben a helyzetben te vagy kiszolgáltatott, és ha én nem bocsájtok meg, mi lesz veled? És így jön létre az egyensúly. A következő gondolat, hogy amikor valaki azt mondja, de hát a mai evangélium, meg az, ahogyan Jézus a halála előtt a néhány perccel azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. És én magamat úgy élem át, hogy én Krisztus követő vagyok. És ezért, ha Jézus tesz valamit, amire azt mondom, hogy hát Jézus pont ettől ő, hát emiatt mondja a mai történetben is, hogy én Uram, én Istenem, hogy életünk legyen benne, hogy akkor egyszer csak eljutok oda, hogy a súlypont nem ott van, hogy te ki vagy és mit tettél, a súlypont nem ott van, hogy én nekem mi és hogyan fáj, hanem a lelkemnek a súlypontja, a kikristályosodási pont, ahová szervezem az életemet, az az, hogy én Isten képmása vagyok, és Jézusnak a testvére. És én a magam módján szeretnék olyan lenni, mint ő. A magam módján, a magam esendő, és törékeny, és sérült, és gyarló módján, de amikor egy kicsit is képes vagyok olyannak lenni, akkor olyan akarok lenni. És például, amikor megbocsájtok, akkor ott és akkor olyan vagyok, mint a Mester. Nem akárki. És én olyan akarok lenni. És végül a záró, az utolsó gondolat, hogy amikor megjelenik Jézus, és megmutatja a kezét és az oldalát, Ugye erre nehezen lehetne azt mondani, hogy Jézus elénk áll gyönyörű szépségben, sérülésmentesen, és azt mondja, felejtsük el. Hát erről is szó se volt. Ott vannak a sebek, már csak azért is, hogy fölismerjék, hogy ő az. De miről van itt szó? Hogy Jézus, amikor a sebeit mutatja, és Tamásnak azt mondja, gyere nyugodtan, érintsd meg. Akkor ezzel a következőt is mondja. Igen, van az a sérelem, az igazságtalanság, nem ragozom, ez engem is ért. És bizony, ha ott maradok a sírban, az azt jelentené, hogy a sebeimből elfolyt az élet. Hogy a sebeimből kiáramlott az élet, és én végérvényesen elpusztultam. De én most megjelentem, nem pusztultam el. Meghaltam, de föltámadtam, és nézzétek a sebeimet, nézzétek az oldalamat. Ezekből a sebekből, a meggyötört testemből fog fakadni az élet. A sebeimből élet fog fakadni. Nem az egészséges és szép részemből, hanem a sebeimnek a mélyéből fakad majd az élet. És amikor valaki megbocsájt a szó szoros értelmében, a sebeinek a mélyéből hozza elő Isten éltető erejét.